a mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és az egész gyülekezetet az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben így olvasunk erről. Jézus Krisztus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindezt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét választottam, a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakaszt, Sámuel próféta első könyvének második részéből az első 10 verset. Anna így imádkozott. Örvend szívem az Úrban, fölemelte szarvamat az Úr, fölnyílt a szám ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok kevélyen, olyan kevélyen, szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat összetöri, és a roskadozókat erővel övezi föl. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, az éhezők pedig nem éheznek többé, s míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekes megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és meggazdagít, megaláz és fölmagasztal. Fölemeri a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. Mert az Úréi a föld oszlopai, és rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megoltalmazza, de az istentelenek a sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr megrontja azokat, akik versengenek vele, mennydörök fölöttük az égben, megítéli az Úr a föld határait, királyának pedig hatalmat ad, és fölemeli fölkentjének szarvát. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves Tamások, Saci és Réka, a Heidelbergi KT 74. kérdése felelete így fogalmaz. Meg kell keresztelni a kisdedeket is, meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által a keresztjén anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és most erre a félmondatra szeretném a hangsúlyt helyezni, a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerzette. Tehát a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni. Tamás, Saci, keresztszülők, Tamás és Réka, mind a négyen újjászületett hívő, megtért keresztjének vagytok. Így igazán jogos dolog borít megkeresztelni. Sőt, mehetnénk még feljebb is. a szülőknél feljebb is, nagyszülők, dédszülők, hiszen Isten kegyelme a ti családaitokban nemzedékről nemzedékre az áldás forrása. És ez nem magától értetődő, ez Istennek a kegyelme. Nem érdem alapján, hanem ingyen ajándékként Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten kiontott vére áráért. Hiszen a keresztség éppen ezt jelképezi. És most ezért a kegyelemért imádkozunk Bori életében is. Egy kicsit hosszabb volt ez az ige szakasz, amit felolvastam, és nem is keresztelési ige, de megörültem, hogy a Bibliaolvasó kalóz szerint éppen ez a mai ószövetségi ige szakasz, mert egy gyermek születésének a csodájára hangzott el válaszként Anna éneke. Ismeritek a történetet, most ezt ugye nem akarom részletezni. Egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Ahogy végigolvastam ezt a nem olyan nagyon rövid imádságot, a saját sorsáért, a megszületett gyermekért a hálaadás egyetlen egy versben található az elsőben. A többi kilenc nem hálaadás, hanem Isten dicsőítése és magasztalása. Anna az Úr egyedülálló voltáról, csodálatos személyéről, hatalmáról és tetteiről, cselekedeteiről énekel. És ezt azért mondom így, hogy amikor majd ti is el lesztek foglalva gyermeknevelés rejtelmeivel, és a hétköznapi élet örömeivel és bánataival, akkor imádságaitok nagy része hálaadás, még nagyobb része Isten magasztalása és dicsőítése legyen. Persze természetesen kérni is lehet, hiszen Annának a Bibliában fel van jegyezve egy korábbi imádsága is, ami ugyan nincsen leírva, mert magában mondta el, de tudjuk, hogy miért imádkozott. Akkor kért, de amikor ez a gyermek megszületett, és amikor ígéretéhez híven felvitte a szent helyre Silóba, hogy felajánlja az Úrnak, akkor imádságának a 10%-a hálaadás és 90%-a Isten magasztalása volt. Ti se felejtsétek el soha a hálaadást és a magasztalást, és ne csak szavakkal, hanem az élet teljességével. Sokszor megállapítottuk Anikóval, hogy a legnagyobb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk, az, hogy hívők vagyunk, és hogy szeretjük egymást. Ez legyen Bori számára is a legnagyobb ajándékotok, hogy hívők vagytok, és hogy szeretitek egymást. Ám Istentől a legnagyobb ajándék maga az Úr Jézus Krisztus, és olyan jó, hogy ez a bizonyság ott él a ti szívetekben is. Ámen. Fennállva valljuk meg a mi hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Szokásos rendünk szerint még két kérdést intézek szülőkhöz, keresztszülőkhöz. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? felejétek ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, először hadd hangozzék el a háladás Bori megszületéséért, háladás azért, hogy szülők, keresztszülők, nagyszülők, dédszülők, hogy hívő családba született ez a gyermek. Magasztalunk téged a gyülekezet csodájáért is, de leginkább hadd magasztaljunk téged önmagadért, és egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, akit a mi bűneinkért, a mi elveszett állapotunkért a halálba adtál. Köszönjük, hogy ő nem csak meghalt, hanem feltámadt és él. Köszönjük, hogy a keresztség az ő Golgotán kiontott vérének és megtört testének a jele, az ő áldozatának a jele. Kérünk, hogy ezt a kis leányt úgy mossa meg lelki értelemben a te egyszülött fiad vére, mint ahogyan most majd a fejére kerül egy kevés keresztvíz. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajta, könyörülj rajtuk, és az egész gyülekezeten. Köszönjük a te minden kegyelmedet. Amen. Borbála, keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak, és a Szentlélek Istennek felülnek. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 65. Zsoltár első 3 versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Zsoltárok könyvének 48. részében olvassuk.
Kórah fiainak Zsoltára. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre Istenünk városában, az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket. Mert íme a királyok összegyűltek, és mindnyájan tova tűntek. Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek és szétfutottak. Rémület fogta el őket olyan fájdalom, mint a szülőasszonyé. A keleti széllel összezúztad Tarzisz hajóit. Amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek urának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében, amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig, jobbod igazsággal teljes. Örül Sion hegye, újonganak Júda leányai ítéleteden. Járjátok körül a Siont, kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait, jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek, bizony, ez az Isten a mi Istenünk mindörökké. Ő vezet minket, mint halálig. Értek, testvérek? Isten igéjét meghallva válaszoljunk rá imádságban. Uram, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket fiad feltámadásának ünnepén. és hogy kegyelmedről elmélkedhetünk Istenünk templomod belsejében. Köszönjük, ha már úgy ismerhetünk téged, mint aki jelen vagy az életünkben, és úgy ismerhetünk mi is, mint menedéket. Uram, mi nem földi épületeket szeretnénk csodálni, hanem téged, nagyságodat, hatalmadat, hosszú tűrésedet. Erős a te haragod, és erős a te szereteted is. Köszönjük, hogy ma is jöhetünk eléd úgy, hogy bánjuk elkövetett és meg nem vallott vétkeinket. És köszönjük azt, hogy fiad Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozata elég bizonyság arra, hogy tudjuk, hogy te nem csak kész vagy megbocsátani, hanem már megbocsátottál. Kérünk, halmozz el minket bizonyságokkal, hogy elmondhassuk a jövő nemzedéknek, Isten a mi Istenünk örökké, ő vezet minket, mint halálig, sőt azután is, mi pedig követjük őt. Uram, a te igéd igazság, eleveníts minket általa, hogy betöltsük a küldetésünket, amire elhívtál bennünket. Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakasz két verséből hirdetem nektek. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének negyedik részéből, a 7. és 8. versből. Boldogok, akiknek megbocsáttattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 251. dicséret 7. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek az ő üzenetét hirdetni, írva található a Zsoltárok könyvének 48. részében, mind a 15 versben, de ebből egy verset emelek ki. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Ez a 10. vers. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, hogyha vidékre szeretnénk utazni, és vonathoz megyünk ki, akkor stimmelnie kell mind a helynek, mind az időnek. Mert hiába érkezünk jó időben a déli pályaudvarra, hogyha Debrecenbe szeretnénk menni, és hiába megyünk a jó helyre, a nyugati pályaudvarra, ha a vonat már elindult. Mind a helynek, mind az időnek megfelelőnek kell lennie. Magasszaljuk a mi Urunkat, hogy ő a helynek és az időnek is Istene, nála minden a helyén van, és minden idejében van, ő soha nem téved. Ebből a Zsoltárból először is szeretnék a helyről szólni, aztán az időről, és végül a tér és az idő uráról. A hely. Először is szó esik a szent helyről, Isten városáról beszél ez a Zsoltár, sőt, ennek a címe az új fordítás szerint az, hogy az Isten városa. Tudjuk, hogy a címeket később adták, de azért mégis jellemző erre a Zsoltárra ez a cím. Az Isten városa Jeruzsálem, a választott nép fővárosa, legszentebb települése, ahová évente háromszor minden férfi embernek el kellett zarándokolni a nagy ünnepek alkalmával. Isten városa Jeruzsálem, melyet Dávid foglalt el a jebúsziaktól, s tett fővárosává mindörökké. Isten városa Jeruzsálem, a béke, a salom városa, természetesen Isten békéjé, és nem az ember békéjé. Isten városa Jeruzsálem, és ezen belül külön szól az ige a szent hegyről, Isten hegyéről, a Sionról. Tehát ahogyan olvassuk sorba a Zsoltárnak a verseit, látjuk azt, hogy szó van Isten városáról, Isten hegyéről, sőt, szó van a templomról is. A Sion Jeruzsálem délkeleti dombja, amely észak felé emelkedik, ezt a dombot foglalt el Dávid, és ide vitette a szövetség ládát. Később ez az elnevezés, a Sion, kiterjedt a Móriá hegyére is, ahová a templomot építette Salomon, majd még később egész Jeruzsálemet jelentette, és végül átvitt értelemben a zsidó népközösségre és államra vonatkozott, valamint Isten országára, mennyországra is. Tehát a Sion a mai értelmében véve a hívő nép egész serege. Azért is választottunk olyan énekeket az énekes könyvünkből, ahol a Sionról énekelünk. Mert hiszen ez a Sion, amiről énekelünk, ez nem feltétlenül csak azt a fizikai helyet jelenti ott Jeruzsálemben, azt a délkeleti dombot, hanem a Sion átvitt értelemben az egész Isten országa. De a szent hely legszorosabb értelmében a templomot, Isten templomát jelentette. Az Úr jelenlétének a jelképét, ahol Isten neve lakozást vett. Hadd olvassam fel még egyszer ezeket a verseket. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre Istenünk városában, az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket. Amiről hallottunk, azt meg is láttuk, a seregek urának városában, Istenünk városában, örökre megerősítette azt Isten. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Járjátok körül a Siont, kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait, jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit. Igen, amikor a szó legszorosabb értelmében a szent helyről, a szent városról, a szent hegyről, a szent templomról beszélünk, akkor hirtelen a Zsoltárban is kitágul a látóhatár. Mint amikor egy filmben egy közeli felvételtől egyre inkább távolodik a kamera, míg végül az egész tájat átfogja a szemünk. Így olvasunk Isten dicsőségéről, mely nem csak Isten városában és az ő szent hegyén nagy, hanem kiterjed előbb egész Júdára, majd a föld határáig. Örül Sion hegye, újonganak Júda leányai ítéleteden. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig. Jobbod igazsággal teljes. Tehát ahogyan mondtam, hogy a hely először a szent hely, de végül Isten dicsérete az egész világon zeng. Föltehetjük a kérdést, hogy a mi számunkra mi is a szent hely? Vajon a templomunk? Hadd mondjam el, hogy sokan a zárlat idején, amikor Facebook közvetítést adtunk, akkor többen feltették azt a kérdést, hogy miért nem a templomból közvetítettük az Isten tiszteletet? Miért Lacinak és Juditnak a lakásából, és én miért a pénztárba ültem be? Hát, kedves testvérek, nálunk az Új Szövetség idején önmagában a templom már nem szent hely, csak akkor, ha tele van a szentekkel, azaz a hívő testvérekkel. Tehát önmagában ez az épület, ez nem szent épület. Az Ószövetségben a jeruzsálemi templom az volt. De az Új Szövetség idején ez már nem szent épület. Csak akkor, hogyha mi itt vagyunk benne. Ezért mondja Jézus a samáriai asszonynak, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És ez azt jelenti, hogy ha lélekben és igazságban imádjuk az atyát, akkor azt a pénztárban is lehet imádni. A mi szent helyünk a gyülekezet, ahol összegyülekezünk Isten imádására. Másodjára most már tekintsünk túl a helyen, és nézzük meg az időt. Először is a Zsoltárban ott van a szabadításnak az ideje. Mert íme a királyok összegyűltek, és minnyáján tova tűntek. Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek és szétfutottak. Rémület fogta el őket olyan fájdalom, mint a szülő asszonyé, a keleti széllel összezúztad Tarsis hajóit. A legtöbb biblia tudós úgy gondolja, hogy ez a Zsoltár Istent az asszír ostromtól való szabadításért magasztalja, amely Krisztus előtt 701-ben következett be. Erről olvasunk a Királyok második könyvében, olvasunk Ézsaiás próféta könyvében, amikor Szanherib, asszír király körbezárta Jeruzsálemet, meg akarta ostromolni azt, ugye küldte az istentelen üzeneteket a királynak és a népnek, és aztán Jeruzsálem falai alatt, egyetlen éjszaka alatt 185 ezer asszír katona lelte a halálát, és Szanheribnek szégyen szemre menekülnie kellett Jeruzsálem alól. Tehát, amikor ebben a Zsoltárban most már nem a helyet, hanem az időt keresjük, akkor ez egy konkrét idő. Az ostrom alól való szabadulásnak az ideje Krisztus előtt 701. A mi életünkben szintén van szabadítás ideje. Részben a megváltás, a golgotai kereszt ideje, ez objektíve, és szubjektíve a mi újjászületésünk, megtérésünk ideje. Ez az emberi életnek a legfontosabb eseménye. De a szabadítással nem fejeződik be a hívő élet, mert Isten ura nem csak az egyszeri időnek, hanem a folyamatos időnek is. Ezért vallják Kórah fiai, ő vezet minket, mint halálig. Isten vezet minket, mint halálig. Nem csak az az egyetlen pont az életünkben, amikor Isten kegyelméből újjászülettünk, megtértünk, hogyha ez már megtörtént velünk. Nem csak ez az egyetlen pont a lényeg, hanem innentől kezdve a keskeny úton járás, az Istennek való engedelmeskedés. Ő vezet, mint halálig. De a hívő ember nem csak ebben az életben reménykedik az Úrban, hanem övé az örök élet is. Isten örökké a mi Istenünk, így mondja a Zsoltáros. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké. Ő vezet minket, mint halálig. De hogyha a mi Istenünk mindörökké, akkor ez azt jelenti, hogy a halállal nem fejeződik be az élet, hanem van folytatás. És a hívő ember elmondhatja, hogy a folytatásban is Istennel lesz együtt, úgy, mint ahogyan ezen a földön Istennel járt együtt. Isten vezetett minket mind halálig, és ahogyan elhangzott az ige felolvasása után az imádságba is, ő vezet bennünket a halálon túl is. Mindörökké, mert ő mindörökké az Istenünk. Isten a térnek és az időnek az ura. Isten végtelensége felöleli a tér egész végtelenségét. Ahogyan Pál apostol megvallja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő ott van szent templomában, de már Salamon király is fölismerte, hogy vajon elképzelhető-e, hogy Isten a földön lakjék, íme az ég és az egeknek egei sem tudnak befogadni téged. Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem. Tehát Isten Az ő kegyelmét úgy is megmutatta, hogy a jeruzsálemi templomba beköltözött az ő dicsősége. De nagyon jól ismerte fel Salamon király, hogy hát Istent nem tudja befogadni, nem hogy ez a templom, ez a ház, amit ő épített Istennek, hanem az egész mindenség sem tudja befogadni Istent. A föld és az egeknek az egei sem tudják befogadni Istent, mert az ő végtelensége nagyobb a tér végtelenségénél. De Isten végtelensége felüli az idő egész végtelenségét is, az örökké valóságtól kezdve egészen az örökké valóságig. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Isten felöleli az időnek az egészét is. A kezdet és a vég az ő kezében van. Ami a kezdet előtt volt, az az örökké valóság, amikor csak Isten volt, és a vég után megint csak az örökké valóság van. Minden Isten kezében van, az ő végtelensége felöleli az idő egész végtelenségét. Tehát ezt el lehet mondani a térről és az időről egyaránt. Mégis a tér és az idő egy adott pontján, 2000 évvel ezelőtt, innen 2000 kilométerre, a kezünkbe adta magát, hogy elítéljük, hogy leköbdössük, hogy tövissel koronázzuk, és hogy végül keresztre feszítsük. Ő, aki kívül van, felül van, téren és időn, a tér és egy és az idő egy adott pontján a kezünkbe adta magát. A tér és az idő ura rövid időre a tér és az idő szolgájává lett, hogy minket megváltson bűntől és haláltól, ezért magasszaljuk őt. Az ő neve és dicsérete ezért örökké való. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig, jobbod, igazsággal teljes. De föltehetjük azt a kérdést, hogy micsoda Isten neve? Olyan sok mindent olvasunk az Ószövetségben, hogy mi is Istennek a neve. Olvassuk azt, hogy Él vagy Elohim, de ez egy tulajdonképpen egy köznév, mert csak annyit jelent, hogy Isten. Tulajdonképpen idegen istenségeket is neveztek ezen a néven, ugye most a mohamedánok is, akik Allahot tisztelik. Allah az annyit jelent, mint Al-Ilak, és az nem jelent más, mint hogy az Isten. Aztán megismertette magát úgy Mózessel, és Mózesen keresztül az egész néppel, hogy Jahve. Viszont a Jahve név sem név tulajdonképpen, mert ez a létigének egy nagyon régi képzett formája, és valami olyasmit jelent, hogy a létező, a velünk lévő, de igazából ez sem Istennek a neve. Istennek a nevét ezelőtt 2000 évvel közölte velünk, mert úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Isten neve Jézus Krisztus, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Vagyis aki segítségül hívja Jézus Krisztust, az üdvözül. És kedves testvérek, hogyha ezt a Zsoltárt mi komolyan vesszük, akkor azért föl kell tenni azt a kérdést is, hogy hát akkor mi a mi feladatunk, mi a mi küldetésünk. És így is mondhatnám, egy kicsit visszautalva az ige hirdetés kezdetére, hogy jó időben kell jó helyen lennünk. Nem úgy, mint Ézsau, aki később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyek között kereste. Ő se az idővel, se a helyjel nem volt szinkronban, és ezért veszett el. Jó időben, jó helyen kell lennünk. Életünk minden idejében, hogy engedelmes életet élhessünk. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy amikor eljön az idő, akkor azt megtaláljuk, és azokban járjunk. És azt is mondja Isten igéje, hogy áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Jó időben, jó helyen lenni, ez emberileg lehetetlen. De van egy nagy reménységünk, hogy Isten a térnek és az időnek egyaránt ura, és ő vele és ő benne megtaláljuk a jó időt és a jó helyet egyaránt. Amen. Az igére válaszképpen a 397. dicséret első versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd magasszaljunk téged most ezen a vasárnapon úgy, mint a helynek és az időnek az urát, a dimenzióknak az urát. Mi, akik a dimenziók fogjai vagyunk, hiszen térben és időben élünk, hadd áldjunk téged, hogy te téren és időn fölül vagy, és mégis vállaltad az emberi sorsot, vállaltad a tért és vállaltad az időt, amikor egyszülött fiadat elküldted erre a földre, és köszönjük, hogy ő vállalta a legnagyobb nyomorúságunkat, a halált, sőt, még a bűnünket is vállalta úgy, hogy átvállalta azokat. Úr Jézus, magasztalunk téged ezért a kegyelemért, a megváltás csodájáért, és kérünk, hogy hálából egész életünket hadd szánjuk oda neked, és térben és időben azt tegyük, amit te mondasz nekünk, adj engedelmes szívet. Hadd könyörögjünk az örülőkért és sírókért egyaránt. Hadd kérjünk újra ezért a kis leányért, aki ma részesült a keresztség sákramentumában, és egész családjáért, hogy a te kegyelmedet tapasztalhassák újra és újra. Hadd kérjünk azokért, akik betegágyon fekszenek, akik gyászoló szívűek. Hadd kérjünk mindannyiunkért, egyen-egyenkért és az egész gyülekezetért is, hogy ajándékozz meg bennünket engedelmes szívvel. Urunk, szeretnénk úgy élni, hogy jó helyen legyünk jó időben, hogy neked tudjunk engedelmeskedni életünk minden idején, amíg meg nem érkezünk oda hozzád. És kérünk, Urunk, azért is, hogy most, amikor abban a bizonytalanságban élünk már hónapok óta, hogy hogyan alakul a járványhelyzet, hadd tegyük ezt is a te kezedbe, hiszen te hoztad, te végzed a munkádat, amit ezáltal is el akarsz végezni, és hadd bízzuk rád a mi életünket, hiszen annak is te vagy az Ura. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.